nemzeti gyásznap lesz Szlovákiában.
43 emberből csak egy élte túl a légikatasztrófát.
Hazajön.
Az orosz alsóház jóváhagyta a sárospataki könyvek visszaadását.
Magyar kultúra napja.
Itthon és a külhonban is ünnepelnek.
Magyar falusi turizmus.
Adókedvezmények vannak, egységes marketing stratégia még nincs.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket.
Jó estét kívánok.
Mint arról már korábban is beszámoltunk, lezuhant egy szlovák katonai repülőgép a Borsod megyei Hejce közelében. A katasztrófa 42 halálos áldozatot követelt, és mindössze egyetlen ember élte túl, aki feltételezhetően a gép első pilótája volt. Az AN-24-es típusú szállító gépen békefenntartó katonák utaztak, akik Koszovóból tértek volna haza.
Időközben megtalálták a szerencsétlenség valamennyi áldozatát, a holttesteket rövidesen Kassára viszik, azonosításukat ott végzik el. Előkerült a repülőgép fekete doboza is.
Mindössze 10 percen múlott, hogy a szerencsétlenül járt gép utasai nem érhettek épségben földet. Információk szerint a fedélzeten utazó Koszovóban szolgált katonák közül többen kisgyermekes családapák voltak, mások leszerelés előtt álltak. Hosszú hónapok után végre hazatérhettek volna szeretteikhez. Hejce lakossága döbbenten áll a katasztrófa előtt. Ők tudják, hogy erről a helyről már látni a kassai repülőtér kifutópályáját, ahová a gép és személyzete már nem juthattak el.
Lángokba állt a repülőgép, a halottak amennyi kiesett a repülőből, azok szétszóródva, tehát szörnyű volt. Az a lényeg, nem tudom elfelejteni.
A gép lezuhanásának okát véletlenül a repülőgép fekete doboza tárja majd fel. A tragédia helyszínén több száz méteres körzetben szétszóródott roncsok és emberi maradványok jelzik az értelmetlen baleset nyomait. A gépet este 7:30 után veszítette el a légirányítás. Nem sokkal később a szlovák légierő indult keresésére. Hamarosan tűzoltók oltották a lángoló gépet. Később katonákat vezényeltek a térségbe, akik éjjel látó készülékkel keresték a túlélőket. Reggelre az is világossá vált, hogy csak egy férfi élte túl a tragédiát. A roncsok környékét hermetikusan elzárták, ma reggel 9 órakor engedték fel az első újságíró csoportot a katasztrófa helyszínére, a Hejce községtől néhány kilométerre lévő hegyre. Hogy pontosan mennyien vettek részt, vagy vesznek részt jelenleg is a mentésben nem tudni. Megközelítőleg 400 szlovák, magyar szakember, közöttük katonák, rendőrök, és speciális mentőcsoportok kutattak a túlélők után, sajnos mind hiába. Becslések szerint 2-3 napig is eltarthat, mire teljes körűen befejezik a terület feltérképezését. A Duna Televíziót Embíró Liza tudósított a Hejcéről.
Szinte hihetetlen, hogy a repülőgép szerencsétlenségnek van túlélője, és hogy a fejsérülésén kívül a testén csak néhány horzsolás és enyhébb égési sérülés található.
A férfit sokkos állapotban hajnali 3 óra után a magyar mentőszolgálat szállította a kassai kórházba. Dr. Peter Belus, altatóorvos úgy nyilatkozott, hogy a beteg legsúlyosabb sérülése agyduzzanat, de annak következményeiről csak 2 nap múlva tudnak biztosat mondani. Várhatóan 2 hét kórházi kezelésre lesz csupán szükség. A férfit jelenleg altatják, és ébredése után arra számítanak, hogy ő lesz az, aki elmondhatja, mi is történt valójában a katasztrófát megelőzően. A túlélő nem veszítette el az eszméletét, és mentés közben is végig lehetett beszélni vele. Lélek jelenlétének köszönhetően jutott el az illetékesekig az információ a tragédiáról, a katasztrófa után ugyanis felhívta feleségét, aki ezután értesítette a szlovák hatóságokat.
A szlovák kormány rendkívüli ülésen foglalkozott az ország eddigi legnagyobb légi katasztrófájával.
A kabinet felhatalmazta Mikulás Zorindát, hogy nemzeti gyásznapot hirdessen.
A miniszterelnök rendelete alapján hétfőn déli 12 órakor engedik félárbócra az állami lobogót a középületeken. Döntés született arról is, hogy kibővítik azt a válságstábot, amelyet még tegnap este nevezett ki a kormányfő. Mikulás Zorinda ezt azzal indokolta, hogy a kormány szeretné mielőbb befejezni az áldozatok azonosítását és a baleset okainak felderítését, mert mindenáron meg akarják előzni a hasonló katasztrófák kialakulását. A kormány rendkívüli ülésén beszámoltak arról is, hogy a katasztrófa egyetlen túlélője súlyos, életveszélyes állapotban van, ezért a kassai Louis Pasteur kórházban mesterséges kómában tartják. A miniszterek megállapodtak még abban, hogy a hadsereg kárpótlást fizet az áldozatok hozzátartozóinak, az összeg nagyságát a kabinet jövő heti ülésén határozzák meg. A kormány rendkívüli ülését követően František Tóth kulturális miniszter felkérte a rádió és televízió adókat, hogy a nemzeti gyásznapig is módosítsák műsorukat, és a kegyeletsértést kiváltható programjaikat ne sugározzák. A felszólításnak mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi adók eleget tettek.
Katonai szakértők szerint az AN-24-es régi, de megbízható repülőgép, amelynek nincsenek típushibái.
A magyar légierő kötelékében két ilyen gép szolgált, de 1992-ben lejárt az üzemidejük, és akkor nyitható hátsó rámpával is rendelkező AN-26-osokra cserélték őket.
Nagy József alezredes vadászpilótaként kezdte pályáját. 1986 óta repüli az AN-26-ost, jelenleg az 5 gépből álló egyetlen magyar szállító repülőszázad parancsnoka Kecskeméten.
Egy közepes szállító repülőgépről van szó. 1960-ban a szovjet időkbe fejlesztették ki, 63-tól állt hadrendbe a Szovjetunióba. Magyarországon 68-tól 92-ig szolgált a honvédségnél, a magyar honvédségnél két darabon 24-es repülőgép. 92-ben kivonták, egyrészt újítottak a repülőparkon, a 26-osok váltották fel a 24-eseket, másrészt meg hát lejárt a műszaki idejük ezeknek a 24-eseknek annak idején.
Milyen műszaki paraméterekkel rendelkeznek ezek a gépek?
21-22 tonás volt a maximális felszálló súlya. Az utazó magassága 7-8 ezer méteren repült a gép, illetve nyilvánvalóan szállítási feladatot hajtott végre, olyan 24-től 50 személyig volt képes szállítani. Vagy pedig attól függ, milyen modifikációja volt a 24-esnek, terheket, illetve vagy pedig személyszállításra használták régen a gépet. A magyar 24-esek kifejezetten személyszállító gépek voltak, 25 utas lehetett azt hiszem szállítani rajta.
Említette, hogy egy elég régi konstrukcióról van szó. Időközben történt-e ezen valamilyen változtatás, ami mondjuk a modernebb elvárásoknak is megfelelővé tette ezt a gépet, vagy ami most lezuhant, az valószínűleg ugyanaz a konstrukció volt, amivel ez eredetileg a tervezőasztalon megszületett?
Nem, hát biztos, hogy nem az a konstrukció volt. Hát a repülőgépek, ahogy az idő múlik, ugyanúgy fejlesztésre kerülnek, akármilyen idős típusról van szó. Meg kell, hogy feleljenek a kor feltételeinek. Nemzetközi légiforgalomban való részvételnek vannak szabályai, ezeknek biztos, hogy megfelelt a 24-es is. Idősebb kollégáim elbeszéléséből, akik repülték ezt a típust, illetve a testvérrepülőjéről, a 26-osról is hasonló véleménye voltak, igen megbízható, üzemképes repülőgépek voltak.
Ilyen repülőgépnél mi az a legutolsó időpont az élettartamban, amikor még azt lehet mondani, hogy használjuk nyugodtan?
Hát erre nem tudok választ adni, mert én csak repülőgépet vezetek. Ha megnézzük, hogy a külföldön lévő akár nyugati C-130-as típusok is milyen idősek, meg milyen régi konstrukció, akkor nem lehet azt mondani, hogy egy repülőgépnek ez a felső korhatára. Ez mindig attól függ, hogy van karbantartva, mennyit repült, nagy javításokat mennyi időközönként hogy végzik el rajta, és ez hogy teszi lehetővé a repülésüket.
A szlovák repülőgép katasztrófával részletesen foglalkozik a késő esti híradó után kezdődő Közbeszéd című műsorunk is.
A pénteki romániai magyar napilapok beszámolnak az első nemzeti vízumok kibocsátásáról, valamint a magyarországi választási kampány beindulásáról.
Az Új Magyar Szó című országos napilap a nemzeti vízum előnyei kapcsán Cseh Áron kolozsvári magyar főkonzult idézi, aki szerint az 50 euróba kerülő eddigi vízummal szemben a nemzeti illetékmentes és hosszabb időre szól. Első átvevői között egy 83 éves nénike is van, aki szeretne együtt lenni 17 éve Budapesten élő fiával. A Kolozsáron megjelenő országos terjesztési krónika arról tudósít, hogy a nemzeti vízum a román média érdeklődését is felkeltette, a dokumentum iránt megnőtt az érdeklődés. A kolozsári Szabadság, a Marosvásárhelyi Népújság és a Csíkszeredai Hargita Népe beszámolójának megfelelően az első kérvényekről az elbírálásra kijelölt 15 nap helyett 7-10 nap alatt sikerült dönteni. A kolozsári főkonzulra hivatkozva arról írnak, hogy 14 kérelem elbírálásában folyamatban, az érdeklődők száma eléri a napi 30-35-öt, és júniusig várhatóan több százan váltják ki a dokumentumot.
Végleg jóvá hagyta a református kollégiumi kötetek visszaadását Sárospataknak az orosz alsóház.
A 450 tagú dumában 345 képviselő szavazta meg harmadik olvasatban is az 1945-ben a Szovjetunióba vitt könyvritkaságok, köztük ősnyomtatványok visszaadásáról szóló törvénytervezetet.
Ahhoz, hogy a kötetek visszakerüljenek a Sárospataki nagykönyvtárba, még a felsőház jóváhagyására is szükség van, azt követően pedig Vlagyimir Putyin aláírásával léphet hatályba a törvény. Az 1945-ben elhurcolt magyar műkincsek visszaszolgáltatásának ügye a rendszerváltás után került szóba. A Magyar Országgyűlés 2005 áprilisában hozott határozatot arról, hogy soron kívül visszaszolgáltat Oroszországnak minden olyan magyar területen előkerülő kulturális értéket, amely a II. Világháború idején került hozzánk. Az orosz állami duma pedig tavaly júliusban első olvasatban, decemberben pedig második olvasatban tárgyalta a könyvritkaságok visszaadásáról szóló törvénytervezetet. A felbecsülhetetlen értékű kötetek között kódex töredékek, ősnyomtatványok és más könyvritkaságok találhatók. Eddig 135 sárospataki kötetet azonosítottak az orosz könyvtárakban. A könyvritkaságokat jelenleg saválló kartondobozokban őrzik.
Ügyészi vizsgálat indult Moszkvában egy szálloda ellen, amely 15 azerbajdzsáni menekültet dobott az utcára a mínusz 25 fokos hidegben. Moszkvában a kemény orosz telekhez képest is zord az időjárás. Külpolitikai híreink következnek röviden.
Az orosz főváros energiafelhasználási csúcsot döntött, csaknem 16 ezer megawattos fogyasztással. A hőmérők Oroszország több pontján is mínusz 30 Celsius fokot mértek, a Nyenyec autonóm körzetben pedig mínusz 61 fokig süllyedt a higanyszál. Nem csak Oroszország, hanem Ukrajna és a balti köztársaságok lakói is a rendkívüli hidegtől szenvednek.
A terroristákkal való tárgyalás mindenféle lehetőségét elutasította a Fehérház. Az Osama Bin Ladennek tulajdonított, nemrég nyilvánosságra került videóüzenet ugyanis arra figyelmeztet, hogy az Al-Qaida újabb támadásokra készül, de bizonyos feltételek mellett hajlandó tűzszünetet kötni.
Irán kivonja Európából és meg nem nevezett helyekre csoportosítja át devizatartalékait egy esetleges ENSZ embargótól tartva, jelentette be az ország központi bankjának kormányzója. Miután Teherán több nukleáris létesítményről levette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség pecsétjeit, a nyugat ismét azzal gyanúsítja Iránt, hogy nukleáris fegyver előállítására készül.
Újabb madárinfluenza gócot fedeztek fel a dél-ukrajnai Krím-félszigeten. A falut zárlat alá helyezték és elrendelték a házi szárnyasok levágását. A járvány megjelenése óta több tízezer baromfit vágtak le a térségben.
Tom Lantos az Egyesült Államok Kongresszusának tagja átadta Sólyom László köztársasági elnöknek azt a határozatot, amelyet az amerikai képviselőház fogadott el az 1956-os forradalomról. Ebben a képviselőház elismeréssel adózik a magyar népnek a forradalomban való részvételéért, megemlékezik az elhunytakról, üdvözli az 1989 óta lezajlott változásokat, és megerősíti a két ország közötti barátságot.
Magyarország támogatja és képviseli Ukrajna euróatlanti integrációját, és a két ország szorosabbra fűzi katonai együttműködését, közölte Juhász Ferenc honvédelmi miniszter, miután Budapesten tárgyalt ukrán kollégájával. Juhász Ferenc és Anatolij Gricsenko megállapodtak abban, hogy a csütörtök esti légi szerencsétlenség kapcsán áttekintik a közös katasztrófelhárítási feladatokat. A politikusok 3 éves előkészítés után aláírták a műszaki együttműködési megállapodást, amely Egyebek között megteremti a jogi alapot az információ cserére, a beszerzésekben és a haditechnikai eszközök gyártásában való együttműködésre.
Munkásokat munkások képviseljenek a parlamentben, hangsúlyozták az MSZP Heves megyei munkástagozatának képviselői, amikor a Kossuth téren átadták a Gyurcsány Ferenc kormányfőhöz írt levelüket Filó Pál szocialista országgyűlési képviselőnek. A Heves megyei MSZP-s munkások úgy fogalmaznak, olyan világban akarunk élni, ahol a melós fiából nem csak melós lehet, hanem ügyvéd, orvos, üzletember is. Szerintük a rendszerváltozás legnagyobb vesztese a munkás és a munka becsülete. Javasolják a köztársaság kiváló dolgozója cím alapítását és évenkénti odaítélését.
További belpolitikai hírek következnek.
Eddig 4000 gyermek született Magyarországon, ők már jogosultak a baba kötvényre, mondta Csige Tamás szocialista képviselő, aki szerint az MSZP-nek az a célja, hogy hazánk olyan ország legyen, ahol jó gyereknek lenni, és nagykorúságuk esetén a fiatalok nem üres zsebbel vágnak neki az életnek. Csige Tamás kezdeményezte, hogy más polgármesterek és helyhatóságok lehetőségeikhez képest járuljanak hozzá a kormány kezdeményezéséhez.
Több civil szervezet szerint változásra van szükség a szociális szférában is, hangsúlyozta a fideszes Mátrai Márta az egyeztetés után.
Vészes a népességfogyás, ugyanakkor aggasztónak tartják az emberek egészségi állapotát, növekszik a munkanélküliség, valamint a pénzügyi kiszolgáltatottsága is az embereknek olyan mértékű, amely már a biztonságérzetüket veszélyezteti.
A fideszes politikus kifejtette, a Gyurcsány kormány megszüntette a több százezer szegény gyermeknek járó rendszeres gyermekvédelmi támogatást és a családi adókedvezményt is. Az ezek helyébe lépő úgynevezett dupla családi pótlék viszont nem jelent többletforrást a családoknak.
Egy kulcsos adórendszer és egészségügyi reform, ezek az SZDSZ választási programjának legfontosabb elemei. Az előbbit radikális adócsökkentéssel, az utóbbit a magántőke bevonásával látják megvalósíthatónak.
Mind a két kérdés olyan, ami, ha tetszik, koalíciós feltétele az SZDSZ-nek a 2006-os választások után, amennyiben nekünk erre lehetőség nyílik.
A programban emellett szerepel a kisebb állam megteremtése, valamint a megkezdett oktatási reform folytatása is. A párt programját vasárnap kampányító küldött gyűlésén vitatja majd meg.
Budapesten 65 új férőhelyet vehetnek igénybe a hajléktalanok vasárnaptól, közölte Demszky Gábor. A főpolgármester azt tervezi, hogy a babakötvény állami támogatását a Budapesten született rászorult gyerekek esetében 20 ezer forinttal megtoldja a fővárosi önkormányzat. Elkészült a Szent László kórház korszerűsítését érintő mintegy 800 millió forintos beruházás. Idén több milliárd forintot fordítanak az Uzsoki Kórház és a Szent Imre Kórház felújítására is. A több száz millió forintos forrásból épülő csepeli szakrendelőt várhatóan még tavasszal átadják.
17 éve a Magyar Kultúra Napja, január 22-e. Kölcsey Ferenc 183 évvel ezelőtt ezen a napon írta meg a himnuszt.
Ebből az alkalomból számos programot rendeznek a fővárosban, ünnepelnek a külföldi magyar kulturális intézmények is.
Hosszú sorok a műcsarnok előtt. Több százezer ember látta tavaly a 4 évszázad francia festészetét bemutató tárlatot, de hasonlóan népszerű volt a Munkácsi kiállítás is. Mozóki András kulturális miniszter szerint sok minden történt a magyar kultúrában az elmúlt egy évben. A 2010-es Európa Kulturális Fővárosa pályázat például megmozgatta a vidéki városok közösségeit, de tízezrek ünnepelték a múzeumok éjszakáját, és a külföldi magyar intézetek is rengeteg programot szerveztek Londontól Új-Delhiig. Mindenről az Iparművészeti Múzeumban beszélt a tárca vezetője, aki szerint a kultúra identitás és kreativitás.
Kultúra nélkül nem lehetünk azok, akik vagyunk, nem lehetünk egy közösség tagjai. A kultúra teremti meg egy ország, egy nemzet, nemzeti identitását.
Bozóki András bejelentette azt is, a jövőben újabb koncepciókat dolgoznak ki a kultúra több területén a szakma képviselőivel. A kulturális miniszter Pro Cultura Hungarica emlékplakettet adott Hans-Henning Packe írónak, Márai Sándor díjjal pedig Nádas Pétert, Berenczky Évát és Dragomán Györgyöt tüntette ki. De több művész, könyvtáros, népművelő, tanár és előadó művész részesült a Csokonai Vitéz Mihály alkotói és közösségi díjban is.
2006-tól nem csak a falvakban, hanem a városok falusias részein is igénybe vehetnek a falusi vendéglátókat megillető adókedvezményt, amely bruttó 800.000 forint árbevételig vagy 10 vendégágyig érvényes.
A szabályozás összesen 150 várost érint, és a gyógy és üdülő térségeken kívül minden városra érvényes.
Tavaly a falusi gazdáknál eltöltött vendégészakák száma 500.000 körül mozgott. Szakemberek szerint ahhoz, hogy ez a szám elérje a nyugat-európai országok átlagát, államilag támogatott marketingre lenne szüksége az 50.000 vendégággyal rendelkező ágazatnak.
10 vendégészaka jut egy ágyra, hát ez bizony nagyon kevés európai összehasonlításban. Ennek egyik oka, hogy nincsenek megfelelő támogatások.
Tóth Bálint vendégfogadója Biatorbágyon a főváros tőszomszédságában várja megpihenni vágyókat. A házigazda számítása szerint körülbelül 10%-os kihasználtsággal lehet üzemeltetni a házat. Ám mint fogalmaz, csak a falusi turizmusra kockázatos lenne alapozni ma egy család megélhetését.
Három szoba van, ami úgy turistáknak és a bevetődő vendégeknek hát van. Hát úgy hetenként úgy egy-két turista vagy üzletkörnyékbeli üzletember az úgy szokott bejönni.
Becslések szerint jelenleg 7500 család megélhetését jelenti a falusi turizmus, amelynek fellendülését részben éppen az adómentesség kiterjesztésétől várja a szakma.
5 méter hosszú bálna úszott fel a Temzén a londoni parlamentig. A turisták százai és a váratlan vendég szemrevételezése miatt megálló autósok hatalmas káoszt okoztak a rakparton. A vízi rendőrség és a tengeri mentőszolgálat azonnal akcióba lépett, hogy visszaterelje az eltévedt állatot. A meglehetősen alacsony vízhozamú Temze erős dagály esetén időnként elkezd visszafelé folyni, és ez is elősegíthette, hogy a tengeri állat betévedt a torkolatba.
Először indult űrszonda a naprendszer legtávolabbi és legkisebb bolygójához, a Plutóhoz. Az amerikai űrkutatási hivatal zongora nagyságú 456 kg-os szondája a New Horizons, azaz új látóhatár a több mint 6 milliárd kilométeres utat 9 év alatt teszi meg.
A New Horizons minden idők egyik leggyorsabb űrjárműve. Az indítás után 9 órával haladt el a Hold mellett, amelynek elérésére az Apollo 11-nek majdnem 40 évvel ezelőtt még 3 napra volt szüksége. Az új szonda óránként 58.000 kilométeres sebességgel halad. A tervek szerint 2015. júliusában érkezik a Plutóhoz. Műszerei 5 hónapon át tanulmányozzák majd a jeges törpének is nevezett égitestet. A NASA azt reméli, hogy a Plutó felszíni, geológiai és légköri adatain túl a szondával értékes információkat gyűjthetnek a naprendszer csak nem 4,5 milliárd évvel ezelőtti keletkezésének titkairól.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, következnek a sporthírek Szőke Viktóriával.
Mi pedig este 9:30-kor várjuk Önöket az újabb hírekkel. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, Szávai Ágnes Mihála Krajcsekkel az oldalán bejutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyének nyolcad döntőjébe. A magyar hollandó Anatalie Dösítatjának Golovin francia kettős győzte le 3-szettes mérkőzésen. A várakozásokkal ellentétben mégsem lesz a Celtic Glasgow labdarúgója Halmosi Péter. Az NB1.hu információi szerint a skót sztárklubnak nem álmodjában megadni azt az összeget, amelyet a magyar focista klubja a Debrecen kért. A Halmosi ügytől eltérően az MLS mai rendkívüli közgyűlésén több napi rendi pontot is sikerrel tárgyaltak meg a küldöttek.
Az MLS közgyűlésén megválasztották a 3-tagú adhok bizottságot, melynek tagjai Vörös Tamás, Helmeci László és Kisteleki István lettek. A bizottság 2 amatőr tagja a liga elnökét kérte fel az elnöki teendők ellátására. Kisteleki 2006. február 24-ét jelölte meg az MLS tisztúító közgyűlésének időpontjául. Az elnök szerint az elsődleges feladatuk az, hogy felmérjék a szövetség gazdasági helyzetét és koordinálják a 2012-es labdarúgó EB szervezőbizottságának munkáját. Az adhok bizottság, amelyet a küldöttek elnöki jogkörre ruháztak fel, a tisztújító közgyűlés napjáig fogja irányítani a szövetséget. A küldöttek a közgyűlésen választják meg az MLS új elnökét, és önálló naprendi pontként szerepel majd a szövetség gazdálkodásának vizsgálata. Ezután kisorsolták a Magyar Kupa negyeddöntőjének párosításait. A legizgalmasabbnak a listavezető Újpest és a bajnoki címvédő Debrecen csatája ígérkezik. A kupa győztes Sopron a Honvéd ellen játszik. A másik két negyeddöntőn a Fehérvár a Kaposvárral, a Vasas pedig a Péccsel csap össze. A felek két találkozón döntik el a továbbjutást.
Az utóbbi évek leggyengébb szereplését produkálták női műkorcsolyázóink tegnap a lyoni Európa-bajnokságon. Sebesti Júlia és Pavuk Viktória teljesítménye alaposan elmaradt a legjobbakétól, ami azt eredményezte, hogy a jövő évi kontinens bajnokságon csak egy női versenyzőnk indulhat majd.
Sebesti Júlia már a rövid programban is rendkívül indiszponáltan és idegesen versenyzett, és sajnos a szabad korcsolyázásában sem sikerült javítania, sőt kürje során három ugrásából is elesett, így végül a 14. helyen zárt.
Úgy gondolom, hogy a Júlinál olyan szempontból olyan nagy baj nincsen, mert ő azért ezeket az ugrásokat nem felejtette el, mert még egyszer mondom, hogy a bajnokságon fantasztikus jó kürt futott, és az összes triplát megugrotta gyönyörűen. Tehát ezt ő biztos, hogy most is tudja, és kevesebbet kell azzal foglalkozni, hogy most hány fordulat volt egy forgás, mert az magától jön, aki tud forogni, az úgyis megcsinálja.
Pavuk Viktória bár az első napon még szinte hibátlanul korcsolyázott, addig a kürjében sokat bizonytalankodott, végül a 12. helyen végzett.
Neki a sérült lába az érkező lába. És én úgy láttam, hogy a nagyon szép tripla lusz, két duplas, tehát hármas sorozat után, amivel kezdett, utána jött a Riesberger, és az hiányos volt, és amellett az érkezésben abba esett el, megkicsaklott az ő bokája.
Legközelebb este 3:40 előtt nem sokkal számítunk figyelmükre, addig is a viszontlátásra.
Sportbarátok, segítsünk együtt! Január 22-én vasárnap 15 órakor kerül sor a Zavadszky Gábor jótékonysági teremlabdarúgó emléktornára. A Papp László sportarénában rendezendő eseményen pályára lépnek a volt labdarúgó válogatott egykori klubjai, amelyekkel bajnoki címeket szerzett. A Ferencváros, az MTK és a Dunaújváros, valamint a Zavadszky Gábor barátaiból összeállított csapat is. Jöjjenek el, segítsünk! Emlékezzünk együtt Zavára!
A sínek tovább bírják, ön meddig bírja? www.levegő.hu/kamionstop
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Egy csendes, nyugodt téli napon vagyunk túl itt a Kárpát-medencében, de Észak-Nyugat-Európa felől már egy ciklon felhőrendszere közelítette meg, illetve éri majd el a most következő órákban a Kárpát-medencét, és ez bizony holnap sokfelé okoz majd csapadékot, észak-keleten elsősorban hóesést, a Kárpát-medence északi, illetve észak-nyugati részén pedig havas esőt, helyenként esőt is. Továbbra is hideg van, de ennél még jóval hidegebb is lesz vasárnap, illetve hétfőn és kedden itt a Kárpát-medencében, hiszen szibériai eredetű, igen, hideg levegő áramlik majd ide térségünkbe. Ma éjszaka azonban ennyire még nem kell tartanunk a hidegtől, bár a Kárpát-medence keleti, észak-keleti részén ismét előfordulhat mínusz 10 fokos hajnali hőmérséklet. Általában azonban mínusz 2 és mínusz 5 fokig csökken majd a hőmérséklet hajnalra, hóesésre pedig elsősorban továbbra is északkeleten kell számítanunk. Aztán holnap délelőtt sokfelé borult lesz az ég, csapadékra szinte a Kárpát-medence északi részén mindenütt számítani kell, így lesz ez délután is. A csapadék halmazállapota pedig vegyes lesz, nyugaton elsősorban eső, illetve havas eső, keleten pedig továbbra is hó. A hőmérséklet a délutáni órákban ennek megfelelően nyugaton 2 és 5 fok között várható majd, a Kárpát-medence északi, illetve keleti részén pedig fagypont körül, illetve lesznek olyan helyek, ahol a fagypontot sem közelíti majd meg a hőmérő higanyszála délutánra. A frontérzékenyeknek sajnos most kettős fronthatással kell számolniuk, az utollévők pedig mindenképpen legyenek óvatosak, hiszen a csapadéktól síkos útszakaszokon azt hiszem érdemesebb mindenképpen lassabban és óvatosabban vezetni. És aztán a folytatás. Hát azt hiszem, nem kell sokat hozzáfűznöm ahhoz, amit látnak itt a táblákon. Vasárnap érkezik majd viharos északi széllel a hideg levegő, és bizony ezen a napon, a hét utolsó napján sokfelé napközben csökken majd a hőmérséklet. A csúcsérték, ha ezt csúcsértéknek lehet nevezni, általában -1 és -7 fok körül alakul majd. Aztán hétfőre és kedre virradóra is -20 fok köré csökken hajnalban a hőmérséklet, de akár -25 fok is előfordulhat, és bizony látják, hétfőn napközben lesz olyan hely, ahol -10 foknál egyáltalán nem lesz melegebb. Csapadékra ezekre a napokban nem kell számítanunk. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Hivatalos kampány start. Hétvégén az MDF és az SDS is elindítja a választási kampányát. Előretolt helyőrség. Magyarország lehet a kínai gazdasági termékek európai lerakata és elosztója. Várjuk Önöket vasárnap este a híradó után.